www.nagygeneráció.hu.
Szil Péter pszichoterapeutával beszélgetünk a Hétköznapi hím sovinizmus című könyv kapcsán, amelyet a Stop Férfi Erőszak projekt kapcsán adtak ki, és ez a könyv azóta is kapható egyébként azoknak a nőknek, akik szeretnék esetleg megnézni.
Nőknek, sőt, elsősorban férfiaknak. Ugye a Stop Férfi Erőszak projekt pont azért jött létre, hogy megpróbálja bevonni azokat a férfiakat, akik akár egyéni szinten, akár társadalmi szinten tenni akarnak valamit a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség ellen és a nők elleni erőszak ellen. Igen, a Stop kötőjel férfierőszak.hu természetesen ékezetek nélkül honlapon, mert található az információ, a könyvek is fönt vannak, illetve meg lehet rendelni őket.
Igen, azt írod ebben a könyvben, hogy ez nem tudatos viselkedés, ez egy örökség, ami generációk óta ivódik bele a férfiakba, és olyan szavakat és kifejezéseket is használsz a szerzőtársaddal együtt, amelyeket eddig csak a nőkkel kapcsolatban használtak. Például a praktikák, ugye azok kifejezetten női praktikák voltak mindig. Igen. Ebben a könyvben pedig azt is megemlítitek, hogy igenis vannak férfi praktikák, és van férfi manipuláció, csak ezt föl kell ismerni.
Igen, a férfi praktikák, az kimondottan, amikor magyarul állítottuk össze a könyvet, egy stílus jegynek szántuk, beszámítva ennek a szónak a női konnotációját. Ez, hogy ez nem tudatos viselkedés, én most nem emlékszem, hogy ez szerepel így szó szerint, ha igen, akkor egy új kiadásban pontosítani
ezt
akarom
majd mi?
Mert tehát, hogy mondjam, igazából ezt a tudatosság dolgot mindig két szinten kell nézni. Természetesen abszolút tudatos, sőt funkcionális viselkedésről van szó, csak utána, amikor szembesítik a férfiakat ezzel, akkor hivatkoznak arra. Ez a tudatos és örökség, én azt hiszem, hogy a könyvben is nem úgy szerepel, hogy én ezt gondolom, vagy Luis Bonino ezt gondolná, hanem hogy ezzel szoktak védekezni férfiak, amikor szembesülnek ezzel.
Mi a helyzet az évtizedek óta zajló játszmákkal? Hiszen itt nagyon sok játszma helyzet van, amiben általában a férfi nyer kvázi, hiszen ő az, aki egy ilyen hatalmi játszmában talán egy erősebb pozíciót képvisel. De évtizedek óta zajlanak ugye párkapcsolatokban olyan játszmák, amiben mind a két fél benne van.
Most azt hiszem, hogy bevonult a beszélgetésünkben egy szakkifejezés, amit az átlag hallgató talán nem ért, a játszma elmélet, a transzakciós analízisnek az egyik találmánya, ami bevonult így a köznyelvbe.
Igen, azért nem is világítottam meg, mert eléggé ismerős.
Na most én ezt azért emelem mégis ki, mert egyrészt nagyon fontos az, én, mint pszichoterapeuta, különösen kell, hogy figyeljek erre. A játszma elmélet, a transzakciós analízis a feminista pszichológia megjelenése és térnyerése előtti pszichoterápiás irányzat, amelyben egyébként, ha ma elolvassa az ember Erik Berne könnyeit, akkor látja, hogy Erik Berne egy komoly hímsoviniszta volt, és a nőgyűlölet határán mozog egyfolytában. Lásd, hogy az összes negatív példában mindig nőket szivat, például. De a játszma elméletről tudni kell, hogy azok a helyzetekre, ahol hatalmi egyensúlytalanság van, sőt kimondottan erőszak, ami egyébként mindig alá kell húznom, hogy amikor azt mondom, hogy erőszak, amikor a hétköznapi hímsovinizmus alcímében benne van az erőszak szó, nem csak fizikai erőszakról beszélünk, az idézet, amit felolvastál a beszélgetésünk elején, az Patricia Evansnak a Szavakkal verve című könyvéből van, ami a szóbeli erőszakról szól. A hétköznapi hímsovinizmus 80% a szóbeli, pszichikai és gazdasági erőszak, és a játszma elmélet nemhogy nem alkalmas, hanem kimondottan ellenjavalt nem egyenlő kapcsolatok kezelésére. A játszma elmélet feltételezi, hogy két egyenlő hatalommal rendelkező félről van szó.
Jó, akkor hagyjuk is, viszont azt gondolom, hogy a hímsovinizmus, a hétköznapi hímsovinizmus, illetve ez a párkapcsolati egyenlőtlenség, ez nem csak a párkapcsolatokra jellemző. Tehát ez munkahelyi kapcsolatokban ugyanúgy jelen van, és szerintem nagyon meghatározó
teljesen egyetértek veled, a párkapcsolati erőszak beleágyazódik abba, amit egy másik könyvben, a Stop Férfi Erőszak másik kiadványában, a Miért bántalmaz, milyen bántalmazhat című könyvben definiáljuk, hogy mi a párkapcsolati erőszak, mi a különbség agresszió, bántás és bántalmazás között. A párkapcsolati erőszak beleágyazódik abba, amit mi strukturális erőszaknak nevezünk, ami az egész társadalomban jelenlévő egyenlőtlenség, ez a talaja és ez az éltető eleme annak, hogy a párkapcsolatokban is, amik ugye még a házasság szövegében is egyenlőségen kéne, hogy alapuljanak, igazából a társadalomban alapból, egy patriarkális társadalomban alapból meglévő egyenlőtlenség jelenik meg természetesen a párkapcsolatokban, és ott virágzik ki, és ott válik leginkább az erőszak meleg ágyává.
Ott is virágzik ki, de az egyenlőtlenség, ami hát mondjuk létező egyenlőtlenség mondjuk orvos és beteg között, és ezt szándékosan hozom most föl, de nem partnerség, tehát az ember tudomásul veszi azt mondjuk, hogy egy orvos sokkal többet tud, de hogy nem kezeli partnerként a beteget, sokszor, nem mindig értelemszerűen, de van olyan, ez ugyanez a fajta, hogy mondjam, a hatalomnak valami fajta megnyilvánulása, és én ezt most azért hoztam föl, mert neked volt egy daganatos betegséged, amit meglehetősen egyéni módon éltél át és kezeltél. Erről hosszan beszéltél, és meg is jelent a Replika című folyóiratban Szil Péter rákmonológia néhány évvel ezelőtt. Számomra az azért volt érdekes, és azért beszéljünk egy kicsit arról, mert úgy éreztem, hogy te harcoltál az egyenjogúságodért a betegséged alatt. Nem tudom, hogy jól gondolom-e, de nagyon önfejűen csináltad ezt végig.
Igen, hogyha levesszük az önfejű negatív konnotációját, igen, én nagyon ragaszkodtam, és sajnos harcolnom kellett ezért, hogy ez adekvát lett volna, hogy természetesen rólam van szó, hogy a gyógyulásomnak is sokkal nagyobb az esélye, hogyha a saját belső erőimet tudom mozgósítani, és ezt el is ismerik.
Bocsánatot kérek.
Oké. Igen, a betegségem alatt én annyi energiát kellett, hogy folytassak arra, hogy amit a legelején idéztél a beszélgetésünknek, a saját életem feletti hatalmat érvényesítsem az orvosoknak azzal a jogosultság tudatával, hogy ők rendelkeznek életem, halálom kulcsával. Miközben igen, nagyon sokszor náluk volt információ, amire nekem volt szükségem ahhoz, hogy meghozzam a döntéseimet. A Hazas Miklós által összeállított rákmonológban ezt én le is írom, hogy évek után, de meg is találtam egy orvost, aki így kezelte. Tehát én nem az orvosokkal szemben voltam en bloc bizalmatlan, hanem egyfajta hozzáállással, és igen, az egyenlőség. Az egyenlőség. Egyrészt egy struktúrával, másrészt pontosan igen, tehát hogy nagyon igazad van, ezt így én nem is fogalmaztam meg magamnak, hogy az egyenlőségre való törekvés itt tényleg, ahogy ezt mondani szokták, transzverszálisan végighúzódik életem minden területén.
Vajon az ember egy ilyen helyzetben, amikor tényleg végtelenül kiszolgáltatott, hogyan tudja megőrizni a saját élete feletti hatalmát?
Úgy, hogy partnerem az orvos abban, hogy ne kiszolgáltatott legyek, ez úgy valósult meg például ez az Einár Berg nevű orvossal, hogy ő azt mondta, hogy ebben a helyzetben lehet ezt tenni, azt tenni. Mondtam, hogy de hát én nem tudok erről semmit, hogy mi van, hogyha egyik vagy másik. Azt mondta, milyen információ van szükséged ahhoz, hogy megtud. Elmondta a két alternatívát, és utána rám bízta a döntést, és maximum, ha kértem tőle, tanácsot adott. Ennyi.
Köszönöm szépen. A saját életünk feletti hatalom megőrzése jegyében beszélgettem Szil Péter pszichoterapeutával. Köszönöm, hogy eljöttél. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ma is Burger Lajos segített, és ismételten elmondom, amit mindig, hogy az összes műsorunkat, mint ahogy ezt is, meg tudják hallgatni a www.nagygeneráció.hu honlapon.
Nagy generáció. Mékuti Ilona a műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu